Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei atyánk, hálatelt szívvel köszönjük meg az életünket. Köszönjük azt a számtalan csodát, amivel ott vagy velünk a hétköznapokban. Köszönjük az embereket, akiket mellénk adtál. Köszönjük az érintéseket, köszönjük a szavakat, amelyben mindig újra és újra te szeretetedet tapasztalhatjuk meg. És kérünk Istenünk, add, hogy ez így legyen a továbbiakban is. Kérünk, add meg, hogy újra és újra érezzünk, hogy újra és újra megtapasztaljunk téged. És kérünk Istenünk, hadd legyen ez így most, ezen a mai alkalmon is, itt ebben a közösségben. Kérünk, légy itt velünk. Kérünk, áld meg a mi összegyülekezésünket. Kérünk, add meg, hogy szóljon a te igéd. Add meg, hogy mi azt meghalljuk. Add meg, hogy amikor a házadból hazatérünk, akkor is megtartsuk mindazt. Így kérünk, hát légy velünk. A te egyszülött fiadért, ami megváltó Úr Jézus Krisztusunkért kérünk. Hallgass meg minket. Amen. És kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom előttetek Máté evangéliumából. Máté evangéliumának 26. részéből a 26. rész 36. versétől a 46. verséig terjedő szakaszából. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk, szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és virrasszatok velem. Egy kissé tovább ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez, ennyire nem tudtatok virrasztani velem egy órát sem. Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Íme eljött az óra, és az emberfia a bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk, íme közel van az, aki engem elárul. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, jól ismerjük mindannyian ezt a történetet, én úgy gondolom, és aktuálisnak is mondhatjuk talán, hiszen nem sokára itt van a nagy hét, nem sokára jön a húsvéti ünnep. Jól ismerjük ennek a történetnek az előzményét is, hogy Jézus Krisztus elfogyasztotta az utolsó vacsorát a tanítványokkal, aztán felmentek az olajfák hegyére, ahol bizony Jézus kicsit erőteljesen és kemény szavakkal, az igazsággal szembesítette a tanítványokat, hogy már pedig ti szét fogtok szélegni, akkor tagadták a tanítványok mindezt, hogy hát én ilyet biztos, hogy nem fogok csinálni, Mester, meg Úr Jézus Krisztus, de hát aztán mégiscsak bekövetkezett ez a dolog, és utána átmentek a Gecsemáné kertbe, és hát itt már ebben az időben és ezen a helyen az Úr Jézus Krisztus egyértelműen és teljes egészében a halálra készült. Imádkozik az Úr Jézus Krisztus, tanítványokat is erre biztatja, gyertek, ti is imádkozzatok velem, gyertek, virrasszatok velem, virrasszunk együtt, hogy távozzon ez a pohár, hogyha lehetséges. Azaz, hogyha lehet, akkor ne kelljen meghalnia az Úr Jézusnak. Bizony, bármennyire is furcsa ez, kedves testvéreim, de talán már ti is az ige kapcsán olykor-olykor belegondoltatok ebbe, hogy bizony az Úr Jézus Krisztus is félt. Ő volt az Isten fia, de mégis ott volt benne a félelem. Ott volt benne a rettegés. Tudta ő a kezdetektől, hogy hát neki ezt szánta az Isten, de amikor Elérkezett az idő, elérkezett a szenvedésnek, és elérkezett a fájdalomnak az ideje, akkor bizony Jézus Krisztus is visszakozott. Megrémült, és legszívesebben talán hátat fordított volna a kereszthalálnak. És milyen furcsa tulajdonság ez, kedves testvéreim, én nekem rögtön ez jutott eszembe, amikor ezt az igét olvastam. Milyen furcsa emberi tulajdonság ez, és hát talán-talán milyen ismerős is ez számunkra. Mert amikor félelemmel találkozunk, amikor fájdalommal, szenvedéssel találkozunk, akkor nagyon sokszor mi is ezt az utat választanánk, sőt, legyünk őszinték, talán a legtöbbször ugyanezt az utat választjuk. Hogyha valami fáj, akkor egyszerűen csak hátat fordítunk annak. Kizárjuk, elfordulunk, beseperjük a fájdalom forrását szépen a szőnyeg alá, csak hogy szabaduljunk. És én most nem testi fájdalmakról beszélek, kedves testvéreim, azt azért többé-kevésbé szoktuk tűrni, szépen összeszorítjuk a fogunkat, bizakodva tekintünk a jövőre, aztán hát majd lesz ez jobb is. Sokkal inkább most olyan lelki fájdalmakról és gyötrődésekről beszélek. Mert ez a legkönnyebb az embernek, nekünk is talán. Megsértett valaki, hát hátat fordítok neki. Nem veszem észre az utcán, nem szólok hozzá, hát talán inkább még át is kanyarodok az utca túlsó oldalára, hátat fordítok annak a lelki sebnek, annak a lelki fájdalomnak. Megsértett a gyerekem, visszaszólt valami keményet, valami csúnyát, vagy éppen megsértett a házastársam. Hát, akkor nem szólok hozzá egy hétig, hónapig esetleg, ne adj Isten egy-két évig. Ez a legkönnyebb az ember számára. A munkatársak, vagy éppen az osztálytársak piszkáltak engem, vagy ne adj Isten, még be is szóltak valami jó csúnyát, vagy keményet, hát bevágom a durcit. Én se szólok hozzájuk, hogyha ők ilyenek velem. Szó nélkül elfordulok tőlük. Bizony, bizonyos helyzetekben, kedves testvéreim, ilyenek vagyunk. Ki jobban, ki kevésbé, de mindannyian azért menekülünk, vagy éppen elfordulunk a fájdalomtól, a szenvedéstől, a keserűségtől, ami nem esik jól a lelkünknek. Az Úr Jézus Krisztus is a legszívesebben elfordult volna. Érthető módon óckodott attól, hogy fájjon, óckodott attól, hogy megkorbácsolják, meg hogy leköpködjék, meg nátszállal ütlegeljék, bántalmazzák. Na de az Úr Jézus Krisztus, kedves testvéreim, kimondott egy nagyon fontos és lényeges dolgot. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, Istenem, amint te. Ő tudta jól. Jézus tudta jól, hogy Isten máshogy gondolta. Tudta jól, hogy feladatot bízott rá. Tudta jól, hogy a legkönnyebb elfutni, de nem ezt kell választania, mert az Úristen egy más utat, egy más irányt mutatott a számára. És hát legyünk őszinték, kedves testvéreim, mindannyiunknak ebben az életben, nektek is, nekem is, mindannyiunknak mutat más utat, és mutat egy konkrét irányt. A mindenható Isten. És röviden ez nem más, csak egyszerűen két szó, a szeretet útja. Az életünkben keresztény emberként, ha tetszik, hanem kedves testvéreim, feladatunk van, küldetésünk van, amit mindig szem előtt kell tartanunk. Egy útunk van, amit számunkra adott az Úristen. Hogyha házastársunk van, akkor nem elfordulni kell tőle nehéz helyzetekben, bevágni a durcit, megsértődni, nem szólni hozzá egy hétig, vagy két hónapig, vagy éppen csak szótlanul a fejéhez vágni a szennyest, a mosatlant, vagy éppen a seprűt, nem is tudom én micsodát, amivel éppen megbántott bennünket. Nem elfordulni kell nehéz helyzetekben, hanem a szeretet útján járnunk. Ezen munkálkodnunk. Hogyha rossz csont gyerekünk van, hát azt a gyereket nem ellökni kell akkor magunktól, hanem szüntelenül újra és újra, amíg célt nem érünk, mert higgyétek, előbb-utóbb célt érünk vele, újra és újra a szeretet útját megmutatni annak a gyermeknek. Vagy hogyha van egy kötözködő testvérünk, vagy van éppen egy házártos anyósunk, vagy rosszindulatú rokonunk, vagy bárki más, akkor sem az a megoldás, kedves testvéreim, hogy egyszerűen hátat fordítunk azonnal. Persze, tudom én jól, mert tapasztaltam ennyit az életben én is, hogy néha elérkezik az a pillanat, amikor hátat fordítunk, mert annyira nem lehet mit kezdeni egyes emberekkel, vagy éppen némelyekkel, de akkor is először akarnunk kell, hogy meglegyen az Isten akarata. Akarnunk kell, munkálkodnunk kell azt az utat, amit ránk bízott az Isten, a szeretet útját. Először újra és újra meg kell mutatnunk ezt az utat, hogy ne úgy legyen, ahogy mi akarjuk, vagy mi szeretnénk, hanem úgy, ahogy azt az Isten. Persze tudom én, kedves testvéreim, hogy nagyon-nagyon nehéz dolog ez, mert az alaptermészetünk, hogy az elején is ecseteltük, az bizony az elfordulás, a hátat fordítás és a menekülés. Szinte ösztönös reakció ez, hogy ami fáj, attól én elrántom a kezem, ugyanígy van ez a lelkünkkel is, ami fáj, ami rossz, attól legszívesebben elfordulnánk. És nem csak ezért olyan nehéz dolog ez, hanem azért is olyan nehéz dolog az Isten útján, a szeretet útján járni, mert újra és újra kísértésekkel kell szembesülnünk, amik még inkább és egyre inkább megnehezítik a dolgot. Az Úr Jézus Krisztust is megkísértette az ördög, hiszen megfordult a fejében az, hogy meghátrál. Hogy ő, ha lehet, akkor ezt a poharat elengedné, köszi Istenem, most nekem erre nincsen igazán szükségem. És ezen az éjszakán, ott a Gecsemáné kertben, ott a tanítványok is kísértésbe estek. Akkor Jézus Krisztus a tanítványoktól, Pétertől meg a Zebedeus két fiától igazából semmi más nem kért tőlük, csak annyit, hogy virasszatok velem. Ennyit kért Jézus a tanítványoktól. És ez nem valami teljesíthetetlen, meg olyan erőn felüli hatalmas dolog. Mindannyian biztos vagyok benne, kedves testvéreim, hogy virasztottunk már, és hogyha nagyon akartuk, akkor hát igen, ment ez a dolog, ébren tudtunk maradni. Azért, mert valaki fontos volt mellettünk. Gyermekünk, betegen, házastársunk, bármilyen rossz körülmény között. Ha virasztani akartunk, akkor működött ez a dolog. Lehet, hogy másnap álmosak voltunk, meg kótyagos fejűek, meg nem is tudom én milyenek, ásítoztunk egész álló nap, de ment ez a virasztás. És csak ennyit kért Jézus a tanítványoktól, és hát ez sem sikerült nekik. Kísértésbe estek, így mondja ez szó szerint az evangéliumban Jézus is, kísértésbe estek és elaludtak. Könnyebb volt a tanítványoknak szunyókálni egy kicsit, mint együtt imádkozni a szenvedő mesterükkel. És nagyon fontos dolog, kedves testvéreim, mert én úgy gondolom és úgy hiszem, hogy ez a kísértés lényege, hogy válaszd a könnyebb, válaszd az egyszerűbb, a szebb és az élvezetesebb dolgot. Azt az oldalt, ami könnyebb, ami egyszerűbb neked. Emlékezzetek csak vissza, hogy Lukács evangéliumában olvashatunk az evangélium elején az Úr Jézus megkísértéséről. Háromszor is odament hozzá az ördög, odament a sátán, és hát Jézusnak mennyivel könnyebb lett volna az a 40 napos böjt, hogyha mégiscsak azt a követ mondjuk átváltoztatja kenyérré. Csak kettőt harapok bele, vagy hármat. Meg se kell kenni azt vajjal, vagy zsírral. Lényegtelen, csak egy kicsikét könnyebbé teszem az én böjtömet. Egyszerűbb lett volna Jézusnak, de nem tette. És mennyivel egyszerűbb lett volna minden, hogyha lehajol akkor ott a sátán előtt Jézus uralkodhatott volna, hát megkapja akkor a föld összes országát, ő lett volna a valaki, sőt, még annál is nagyobb, mennyivel könnyebb lett volna, akkor meg se kellett volna halnia Jézus Krisztusnak. És mennyivel élvezetesebb lett volna, hogyha furcsa dolog ez most, de talán értitek, mennyivel élvezetesebb lett volna, hogyha Jézus leugrik a templom párkányáról, hiszen megmentik őt az angyalok. És akkor ennek mindenki csodájára jár. Hú, micsoda ember lehet ez, hát még az angyalok is tenyerükön hordozzák. Legyen ő az uralkodónk, legyen ő a királyunk. Jézusra felnéztek volna. Jézusnak, talán értitek a kifejezést, szoktuk ezt így mondani, arany élete lett volna onnantól kezdve. És ez a kísértés lényege. Válaszd a könnyebb, egyszerűbb és neked élvezetesebb utat. Ne törődj a másikkal, azzal, hogy esetleg ő szenvedni fog, sírni fog, ahogy a tanítványok se igazán törődtek ugye Jézussal ott a Gecsemáné kertben. Nem gond ez. Inkább válaszd azt, ami a legkönnyebb. és nem is olyan régen az iskolában, én Tiszaújvárosban iskola lelkész vagyok, lennék, hitoktatással is foglalkozom ott az intézményben, és nem olyan régen az iskolában pontosan erről beszélgettünk a gyerekekkel, és a gyerekek úgy nagyon sok példát, a maguk egyszerű módján, de nagyon sok jó és érthető, szemléletes példát össze tudtak szedni, hogy hogyan is választja és miként választja az ember az egyszerűbb és a könnyebb, élvezetesebb dolgokat, hogy miért is kísértés ez. Ugye mondtak olyat, hogy ott van otthon az étkező asztalon egy tányér görög saláta, gyönyörű szép zöldségekből, sajttal, minden egyébbel, olivabogyó a tetején, meg ott van egy jó nagy tábla csokoládé. Melyik az élvezetesebb a gyereknek? Talán melyik a könnyebb is? A csokoládé. A kísértés lényege. Hogy ott van a szobájában otthon, mert hát már jóformán minden gyermeknek van a saját szobájában televízió, lehet, hogy éppen több mint 100 cm, meg ott van a televízió mellett az asztalon a tankönyv. Ó, holnap lehet, hogy még dolgozatot is írnak. Tévé, tankönyv. Tévé, tankönyv, hát egyszerűbb a tévét nézni. Talán még élvezetesebb is. Ez a kísértés lényege. Bizony, ilyen a kísértés. Sokszor talán észre sem vesszük, kedves testvéreim, meg fel sem tűnik a hétköznapokban, de tele van ilyen helyzetekkel és szituációkkal az életünk. Válaszd a könnyebbet, az egyszerűbbet. Azt mondtuk a legelején, kedves testvéreim, hogy az Úr Jézus Krisztusnak egy konkrét feladatot, egy egyértelmű, konkrét utat adott a mindenható Isten, és nekünk is adott egyet, a szeretet útját. Ezt mondtuk. És hát azért nehéz ezen az úton járni, mert hogy ösztönösen félünk, menekülünk a fájdalomtól, és bezárkózunk, elfordulunk, meg azért is nehéz a szeretet útján járni, mert nagyon-nagyon sok a kísértés körülöttünk. Nagyon sokszor kísértésbe esünk, valahogy mindig választás elé kerülünk, és hát olyankor azért a könnyebb utat, meg a élvezetesebb utat választjuk. De kedves testvéreim, álljon itt, mint oly sok más dologban, álljon itt ebben is előttünk példaként az Úr Jézus Krisztus, aki, bár igaz, megfordult a fejében, de mégsem fordított hátat az útjának. És aki a kísértésekben is kitartott, a legnagyobb kísértésben is, élet és halál döntésében. Akarjunk, kedves testvéreim, az Isten útján járni, a szeretet útján, akarjunk mindannyian kitartani teljes erőnkkel, akarjunk megállni a nehéz helyzetekben is, és akarjunk, és ez nagyon fontos dolog, ne csak magunkkal, a saját életünkkel, a saját fájdalmainkkal foglalkozni, akarjunk ne csak önmagunkra odafigyelni esetleg mások kárára, azért, hogy így gyönyörködjön bennünk a mindenható Isten. Nos, ő adja meg, hogy ez valóban így legyen közöttünk. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, megvalljuk előtted, hogy bizony szíven ütött bennünket a te igéd. Megvalljuk előtted, hogy nagyon sok dologban önmagunkra ismerünk és ismertünk, hiszen mi magunk is számtalanszor hátat fordítottunk már fájó, nem szeretem helyzeteknek. Nagyon sokszor mi is elbuktunk, nagyon sokszor mi is kísértésbe estünk, a könnyebb utat választottuk, nem pedig azt az utat, amit te ránk bíztál. Mert bizony szeretni, a másikkal törődni, a másikra odafigyelni nem mindig könnyű, és nem mindig egyszerű feladat. De te mégis ezt bíztad ránk, Istenünk, itt ebben a nagyvárosban, itt ebben a gyülekezetben. A szeretet útját mutattad meg nekünk, és erre bíztatsz bennünket szüntelenül újra és újra. És Istenünk, arra kérünk, hogy légy ott velünk a hétköznapokban, az életünkben, az életünk döntéseiben, hogy mindig erre figyeljünk oda. Te légy ott velünk, te bíztass bennünket, te vezesd a mi lépteinket, gondolatainkat, minden mozdulatunkat és cselekedetünket, hogy ne elforduljunk, és hogy ne csak magunkkal és a mi könnyebb életünkkel foglalkozzunk, hanem másokkal is. Istenünk, add meg, hogy valóban észrevegyük azt, aki Krisztusban testvér itt mellettünk. így kérünk hát, kísérj el bennünket, kísérj tovább életünk útján. Kérünk Istenünk, te őrizd meg ezt a közösséget, a mi gyülekezetünket. Te őrizd meg ennek a gyülekezetnek előjáróit, lelki pásztorait, azoknak családját. Add meg, hogy újra és újra téged ismerjünk és tapasztaljunk meg. Add meg, hogy újra és újra azt a nagy szeretetet tudjuk hirdetni és átadni másoknak, amelyet te mutattál meg nekünk, Istenünk. Így kérünk hát, vigyázz ránk, légy velünk, a te egyszülött fiadért, ami megváltó Úr Jézus Krisztusunkért. Hallgass meg bennünket. Amen. És kedves testvéreim, imádkozzunk az Úrtól tanult imádság szavaival is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
Szeretettel köszöntünk mindenkit az ünnepi Isten tiszteletünkön. Vasárnap elmondtam, hogy az egyház látogatás az mindig ünnepet is jelent, hiszen az egyházmegye képviseletében vannak itt lelkész kollégáink. Így köszöntöm nagy szeretettel közöttünk dr. Varga István lelkésztestvérünket, aki a Tiszaújvárosi gyülekezetnek a lelkipásztora, és köszöntöm Nagy István Károly testvérünket, lelkész kollégánkat, aki Kesznyéteni gyülekezetnek a lelkipásztor, és amint hallottuk, emellett az iskola lelkészi szolgálatokat is ellátja a Tiszaújvárosi Református Általános Iskolában. Ő hirdette közöttünk az igét, és ha ennyi személyes megjegyzést elmondhatok, engem mindig lenyűgöznek ezek a nagy emberek, most pedig két ilyen nagy ember is jött közénk. Talán azért is, mert ahogyan erről már többször beszéltem, az én egykori lelkészem, Vadas Gyula bácsi is egy hasonlóan nagy méretű, nagy ember volt, és annyira tele volt szeretettel, hogy megtestisítette előttem a szelídséget, akinek hatalmas keze volt, az enyém elveszett benne, amikor kezet fogtunk, és mindig az volt benne, hogy mekkorát tudna ez ember ütni, és hogy ehelyett ő mindig simogat. És ugye elgondolkoztam rajta, a nagy tiszteletű úr hirdette az igét, csak huszadsorban figyeltem erre, elsősorban az igére figyeltem, de ugye elgondolkoztam azon is, hogy milyen nagy ember, milyen jó orgánuma van, micsoda karrier tudna ő befutni egy tévében, vagy valami, és hogy ő ehelyett hirdeti a kegyelmet. Valószínűleg sokkal jobban élne belőle, sokkal népszerűbb lenne, lehet meg is volt neki arra a kísértés, legyen celeb, csinálj magadból valami különlegeset Jézusnak, és ugorj le a templom toronyból, és annyira jó, hogy bennünket Isten sokkal többre hívott el. Nekünk nem embereknek kell tetszeni, mert mindent adott nekünk Jézus Krisztusban, minden nekünk adott, ahogy arról most is hallottunk, meg vasárnap is hallottunk, és így köszönjük, hogy itt vannak közöttünk, köszönjük a hallott igét. És már előre köszönöm azt, amit majd Varga nagy tiszteletű úr fog nekünk mondani, mert presbiteri gyűlésen már beszélgettünk, és örömmel veszük az igei buzdítást, a tanácsokat, a meglátásokat. Nagyon jók ezek az egyházlátogatások, mert valóban ünnepi alkalmak. A hétköznapokon is kiemelnek bennünket a szürke időkből. Át is adom a szót így Varga nagy tiszteletű úrnak.
Valamikor így köszöntötték a gyülekezet, hogy nemesi és nemzetes tetenvári gyülekezet. Nagyon nagy tisztelettel jöttünk az egyházmegye küldöttsége nevében. Még egyszer azért hagyj mutatkozzunk be, én Varga István vagyok, Tiszaújváros, Tiszaszedelkény gyülekezetből, és Nagy István Károly Kesznyéten gyülekezetben szolgál. Nekünk, még egyszer mondom, nagy megtiszteltetés itt lenni, hiszen Tetenvár az egyik legkomolyabb és legnagyobb gyülekezet az egyházkerületben. És nagyon megnyugtató érzés nekünk tudnunk és látnunk, nekem különösképpen, hogy rend van, békesség, remek lelkipásztorok, lelkésznőt is köszöntöm, és lelkész urat is családjával. Békesség van, és legyen is ez így, mert mi Krisztustól ezt tanuljuk. Az egyház látogatás legfontosabb intézménye és szerepe az lenne, hogy a jegyzőkönyvet felvesszük, átértékeljük, megbeszéljük, és hogyha nem tetszenének haragudni, én ezzel nem untatnám a testvéreket, hiszen mindenki pontosan tudja, hány keresztelés volt, hány temetés volt, számok, amik ugyanbár fontosak, de én úgy gondolom, hogy fontosabb az, amit most hoztunk, az igét. Engedtessék meg, hogy egy igével szolgáljak én is a gyülekezetnek. A Máté evangéliumából olvasom én is az igét, a beteg gyermek, így írja a cím szerint, a korságos meggyógyításáról. Csak néhány verset olvasok fel ebből az igéből. Máté 17. És mikor a sokasághoz értek, egy ember jött hozzá, térdesve, kérvén ő előtte, mondván, Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros, és kegyetlenül szenved, mivel hogy gyakorta esik tűzbe, és gyakorta vízbe. És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. Jézus pedig felelvé mondta, ó, hitetlen és elfajult nemzetség, vajon meddig leszek még veletek? Vajon meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide hozzám. A folytatást ismerjük mindenki, de az előzmény az, ami számomra nagyon impozáns, honnan jön Jézus a színeváltozás hegyéről. Három tanítványt választ ki magának, akik különös kegyben részesültek, ott lehettek Isten országában. Jézus nem más hova ment, belépett az Isten országába, órák, percek, nem tudjuk, hogy mennyi volt, az idő ott megszűnt. Péter csak annyit látott, hogy micsoda hely ez. Ahogy Jézus beszélget az elhunytakkal, talán Mózes, talán Illés, talán mindkettő, vagy lehet, hogy nem is ők voltak, de úgy lémlet, hogy ezek az emberek. És Jézus valami egészen különleges alakot öltött. Szinte alig ismerik fel Jézust. Olyat, amit emberi szóval, hát nagyon nehéz leírni. Nagyon nehéz leírni azt, hogy szeretet. Ezt körbe lehet írni, de igazából, amit ez ember érez, nem lehet megfogalmazni exaktul. Vannak dolgok az életben, amiket nagyon nehéz megfogalmazni. Csak körbeírni lehet. Valahogy így képzeljük el, Jézus megmutatja az Isten országát, a három tanítványnak, látjátok? Ez vár rátok. Ez az ország. Én nem soká jövök. Készítik már a helyet, beszélget Illés és Mózessel, nyilvánvalóan talán a halálának helyéről és okáról, és vissza kell jönni. És képzeljük el, hogy jönnek le a hegyről, a színeváltozás hegyéről, Isten országából, a csendből, a nyugalomból, a tökéletességből, amit Isten teremtett első teremtés alkalmával, amire azt mondta, hogy lát-e Isten, hogy mindent, amit teremtett, igen jó, és ahogyan közelednek a világhoz, közelednek az emberekhez, egyre nagyobb a zaj, egyre nagyobb a ricsaj. Hazaérkeztek. Veszekedő emberek. Egy kétségbe esett édesapa, tehetetlen, megsárgult vagy elsápadt tanítványok nem tudnak mit tenni, egy gyermeket visznek a tanítványokhoz. Ez a gyermek szörnyű betegségben, epilepsziában szenved, aminek hát ugye nyilván vannak orvosi okai és vannak tünetei, de talán még nem járok messze az igazságtól, talán még most sem gyógyítható 100%-ig. Tüneteket lehet enyhíteni, de meggyógyítani egy epilepsziás betegséget nem nagyon lehet. Ott vannak a tanítványok, és néznek egymásra, mi lesz most. És egyszerre csak feltűnik Jézus alakja. Jaj, de jó! Itt a segítség. Mindenki megkönnyebbül. Most tudjuk, hogy Jézus segíteni fog. És akkor kapcsolódunk ebbe a történetbe, és mikor a sokasághoz ért, egy ember jött hozzá, térdre esvén, kérte őt. Vannak helyzetek az életünkben, amikor állva kérünk, vagy messziről üzenünk, és minél nagyobb bajban van az ember, annál közelebbi kapcsolatot keres azzal, akitől kéri a segítséget. Így vagyunk mi Istennel is. Sokáig volt, amíg messzi voltunk az Úrtól. Aztán eljöttünk a templomba, egy kicsit közelebb kerültünk hozzá, és aztán tudom, hogy a testvérek között is vannak igazi megtérések, amikor egészen közel kerülünk Jézushoz. És ezek legtöbbször akkor történnek, amikor valami történik a mi életünkben. Bajok. Egy nagy betegség. Megtanít bennünket, német mondás, Notlernen Béten, a szükség megtanít imádkozni. Megtanít bennünket imádkozni a szükség, a baj. A koporsó, S a végén az ember egyszer csak azt vesz észre, hogy már térdepel Isten előtt, Jézus előtt. Jó helyen van. Jó helyen térdepelünk Jézus Krisztus előtt. Ez az édesapa már feladott minden büszkeségét, mindent. Mindent egy lapra tesz fel, hogy Jézus segítsen rajta. És oda borul, szinte leborul Jézus lába elé, és könyörögve kéri. Képzeljük el, ennek az embernek ez az egyetlen gyermeke, egyetlen fia. És ez az egy gyermek is ilyen nagy beteg, és hát nincs az édesapjának öröme a gyermekében. Sőt, nem csak, hogy öröme nincs, hát gondolom, hogy elég nagy pénzt áldozott arra, hogy a gyermek meggyógyuljon, de nem gyógyult meg. És az utolsó reménysége a tanítványok voltak, elviszi a 9 tanítványhoz, a 9 tanítvány talán majd csak tanult valamit Jézustól, és a 9 tanítvány is tehetetlen, és hát nem tudjuk meggyógyítani. Ez egy olyan betegség, az ördög olyan mértékig átjárt ennek a fiatal embernek a szívét, lelkét, hogy mi itt tehetetlenek vagyunk. És itt van Jézus. Hát hogy ne borulna le ez az édesapa Jézus előtt? Nagyon érdekes. Elmondja az édesapa a kortünetet. Holdkóros az, és kegyetlenül szenved az én fiam. Gyakran esik tűzbe, gyakran esik vízbe. Nekem volt alkalmam epilepsziások között szolgálni, szerezett otthonban, és láttam, hogy tényleg ilyen az epilepszia. Amikor elfogja a roham a beteget, akkor az nem néz semmit. Képes tűzbe vetni magát, vagy megégetni magát, képes a vízbe is beleesni. Egyszerűen megszűnik a világ, és az egy szörnyű állapot, mert nincs befolyása a külső elemnek. Tehát hiába mondják neki, csak egyetlen lehetőség van, hogy hát majd megnyugszik, lenyugtatni valamilyen formában. És ez az édesap azt mondja, hogy tudod, hányszor van az én fiamon ez a szörnyű roham. És mindannyiszor tehetetlen vagyok. Végig kell nézni a gyermekem szenvedését, ahogy habzik a szája, ahogy örjöng, ahogy fetreng, ahogyan tűzbe veti magát, hiszen akkor ilyen nagy tüzek voltak egy-egy házban a kemence mellett, vagy a vízbe veti magát, és én tehetetlen vagyok, és örülök, hogy idáig is megmentettem, de már ezt nem lehet tovább. Kérlek, segíts rajtam. Elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. Kedves testvéreim, hát ami egyházunk nagy kritikája ez. Elhozzuk egymást, nagyon jó szívvel ajánljuk, gyere el a templomba, hallgass meg az igehirdetést, vegyél részt egy kedves közösségi programon, aztán marad minden a régibe, aztán kiderül, hogy az igében sem vagyunk biztosak, tisztelt a kivételnek nem itt van, úgy az egyház általános állapotát mondom, maga az igehirdető is bizonytalan arra, hogy amit mondasz valóság, az tényleg így van. Meg lehet látni egy közösségben, hogy ott, ahol az igehirdető nem biztos, nem hisz teljes mértékig, ott a közösség is úgy hallja az igét. Már nem is nagyon figyelnek. Az egyház csődje, amikor tehetetlenek vagyunk. Amikor menteni kellene, és nem teszünk semmit, egy lépés sem. Én elmondtam a magamét, mindenki ossza be magának. Hogyha tetszik, tetszik, ha nem tetszik, akkor meg ez van. Ez nem állapot. Nekünk nagyon sürgősen át kellene gondolnunk itt a református egyházon belül is a Krisztushoz való viszonyunkat. Itt a tanítványok, valljuk meg őszintén, hogy rendesen becsődöltek. Nem tudnak mit csinálni, mert Jézus nélkül valóban nem tudtak mit csinálni. És akkor Jézus azt mondja, odafordul a tanítványoknak, ó, hitetlen és elfajult nemzetség. Nem az embereknek mondja, hanem a tanítványoknak először is. Hitetlenek vagytok és elfajultak, hiába tanítottalak benneteket. Meddig szenvedlek mi titeket? Kedves testvéreim, Jézus szenvedése valóságos szenvedés volt. Azon túl, amit hallottunk a nagyon szép igehirdetésből, hogy szeretet volt Jézus lénye, de Jézus igazi természete a szenvedés volt, és ezt önként vállalta. Képzeljük el egy olyan országba, amiben csak néhány másodpercig belepillantottunk. Tökéletesség, szépség, örök élet. Egy olyan országot ott hagyni és eljönni ide is, egy büdös istállóban megszületni. Úgy, hogy utána is menekülni kellett, mert keresik a gyermeket. És az egész élete Jézusnak szenvedés volt. És ő ezt azért vállalta, mert téged, meg engem megismert. És nem másért jött, nem a szomszédért, hanem érted jött, kedves testvérem, Jézus Krisztus. Ő ennyire szeret bennünket, hogy erre kész. Hogy itt, aki itt ülsz most is, helyettesíts be nyugodtan a magad nevét, megkeressen az Úr, és szenvedjen érted, hogy amikor majd mi elmegyünk ebből a világból, nekünk ezt a szenvedést ne kelljen átélnünk. Csak zárójelben jegyzem meg, Én elég sokszor kifogásolom, van a apostol hitformánkban, a Hiszek egyben, és szenvedett Poncius Pilátus alatt. Meggyőződésem, hogy a görögben sem jó a hangsúly, mert úgy kellene mondani szerintem, hogy és szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítetett. Ezzel szemben, hogy a szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítetett, rossz helyen van a vessző. Jézus Krisztus egész élete nem szenvedett Poncius Pilátus alatt, az egész élete Jézusnak szenvedés volt. Ezt be kell látnunk. Meddig szenvedlek még titeket? Meddig szenved még engem? De jó, hogy szenved még az Úr. De jó, hogy ilyen nagy türelme van Istennek, hogy még mindig rám vár. Még mindig arra vár, hogy essen már le a 20 filléres, hogy azért jöttem, hogy téged megkeresselek. Azért jöttem, mert ismerlek, és szeretném, ha te üdvözülnél, üdvösséget találnál, és nem az, hogy elkárhoznál, értelmetlenül élnéd le az életedet. És befejezésül csak annyit szeretnék mondani, az egyik a legfontosabb mondata ennek a történetnek talán, meddig szenvedlek még titeket, hozzátok őt ide hozzám. Elgondolkozok ennek a mondatnak az értelmén, hogy egy gyermeket odavinni Jézushoz. És hogyha ez így van, akkor nekünk ez nem ugyanilyen felelősségünk odavinni valakit Jézushoz? Mindenkinek van valakije. Fér, feleség, gyermek, unoka, szülő, szomszéd, munkatárs. Nem lehetünk egymással közömbösek, hogy úgy kell neki. Hozzátok őt ide hozzám. Kedves testvérem, nagyon nagy tisztelettel hagyj kérdezzem meg, hogy hoztunk ide valakit Jézushoz? Nem most, úgy általában az életünkbe. Egyszer is mondtuk valakinek, hogy gyere el Jézushoz. Ne a templomba, az is jó hely, de még jobb Jézus közelébe lenni. Az életünk egyik legfontosabb programja kellene, hogy legyen, hogy vinni Jézushoz, vinni valakit. Megmenteni valakit az örök életnek. Hozzátok őt ide hozzám. Mondja ezt nekünk itt Tetemváron, Jézus Krisztus, hozd őt, akire most gondolsz. Talán éppen sír, talán éppen most magányos, talán kórházban van, vagy éppenséggel megkeményedett a szíve. Hozd ide hozzám, mert nincs más segítség. Nem lehet máshonnan segítség, nem pénzkérdés sok esetben, sőt, leginkább nem pénzkérdés, és nem is az egészség kérdése. Jézus Krisztus nélkül nincs értelme az életünknek. Hozzátok őt ide hozzám. Személyesen neked mondja ezt Jézus. És a másik, ha már Jézushoz kell vinni valakit, akkor gondoljunk azokra, akik meg minket hoztak ide. Én nem tudom, hogy kinek milyen volt a sorsa, és hogy kerültünk a templomba, de egyet tudok, hogy mindannyiunkért imádkozott valaki. Talán egy édesanya, vagy édesapa, vagy egy kiváló nagyszülő, nagymama, nagyapa. Megannyian, akiknek az imádsága nem hiába való volt. Oda ajánlottak bennünket Jézus Krisztus elé. És azért vagyunk itt. Nem azért, mert külön vagyok, szebb vagyok, okosabb vagyok, mint a másik, mert én értem imádkoztak. Mert engem oda vittek Jézus elé. Kedves testvéreim, így gondoljunk ezekre a drága hősökre, elődeinkre, ismerősökre, lelki testvérekre, akik vették a fáradtságot és oda vittek minket Jézushoz. Legalább lélekben. Tegyük ezt meg mi is. Legyen ez nekünk minden alkalommal, valahányszor templomban vagyunk, Bibliát olvasunk, imádkozunk otthon magányunkban. Legyen ez mindannyiunk számára egy program, hogy valakit odavinni Jézushoz. És hogyha én ezt megtettem, akkor megtettem a legfontosabbat. Életeket mentettem meg. Én ezt a programot szeretném jó szívvel ajánlani a kedves gyülekezetnek, kedves testvéreknek. Isten áldjon meg mindannyiunkat itt a templom csendességében, itt a békességben, Jézus közelében jó nekünk lennünk. És tudjuk a történet végét, hogy happy end, a gyermek meggyógyul, a gyermeket örömmel vitte haza az édesapa, mert Jézusnál semmi nem lehetetlen. Én ezt a nagyszerű csodát, ezt a kegyelmet hirdetem mindannyiunk számára. Isten legyen nekünk most is, ma is őriző pásztorunk. Köszönöm szépen a figyelmet.
Legszívesebben most azt mondanám, hogy na ugye. Azt mondtam vasárnap, hogy ünnepi alkalom az egyház látogatás. És ez egy ünnepi alkalom. Az evangéliumot hirdették, tisztán, elegyítetlenül, és nagyon hálás a szívünk ezért. Isten áldja meg gazdagon nagy tiszteletű úrékat. Sok szeretettel köszöntjük azokat, akik mögöttük állnak. Családjukat, szerettüket, szeretteiket, házastársat, és a rájuk bízott gyülekezetet, gyülekezeteket, iskolát, és minden lépésükben legyen Isten az ő áldásával, kegyelmével velük, ahová viszik a jó hírt, az evangéliumot, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy bennünket megmentsem. Legyen áldott az Úr, hogy itt is, ebben a templomban is, és az ő általuk pásztorolt gyülekezetekben is ezt a jó hírt hirdethetjük, és tegyük ezt a templomon kívül is.